Ha már szóba hozta, hol a tárcám? Kérdezte Paul. Biztos helyen várja magát, válaszolta a nő. Mosolyát hirtelen elnyelte valamiféle ellenszenves gyanakvás, mintha egy derűs mosolygós rét kellős közepén a nyár virágaitól csak nem elfedett tátongó hasadékra bukkant volna. Miért? Azt hitte, kilaptam belőle valamit? Ugyan de, hogy csak azért, mert a maradék életem van benne, gondolta. Az, amelyiket ezen a szobán kívül éltem, kívül a fájdalmon, kívül az időn, amely úgy nyúlik, mint a hosszú, rózsaszínű rágógumi szalag, amelyet unatkozó kiskölykök a szájukból húznak elő. Mert épp ilyennek érzem a várakozás utolsó óráját, mielőtt megérkeznék a tabletta. Csak miért, tisztelt úr? Makacskodott a nő. Paul pedig riadtan látta, mint sötétül el még jobban a keskeny, gyanakvó tekintet. A hasadék szélesedett, mintha a nő homloka mögött földrengés dúlt volna. Paul hallotta kintről a szél kitartó, metszős üvöltését, és hirtelen elképzelte, hogy a nő felkapja őt, átdobja a tömör vállán, mint egy lisztes zsákot, aztán kiviszi a házból, és bevágja a legközelebbi hótorlaszba. Halálra fagyna persze, de addig még ott sikoltozhatna a lábában lüktető kintól. Csak mert apám mindig figyelmeztetett, hogy a tárcámra ügyeljek, mondta, és maga is csodálkozott, milyen könnyen bukott ki száján a hazugság. Apjának életelve volt, hogy Paulról csak annyira vegyen tudomást, amennyire feltétlenül kellett, és Paul emlékezete szerint egész életében egyetlen tanácsot kapott tőle. 14. születésnapjára Roger Sheldon egy vörös ördög márkájú óvszert nyújtott át a fiának, fóliába csomagolva. Ezt rakd a tárcádba, mondotta. És ha egyszer begerjedsz egy autós moziban, válaszd meg gondosan a másodpercet, amikor már elég izgatott vagy az akcióhoz, de még nem annyira, hogy az agyad elborulna, és akkor gyorsan húzd fel ezt. Már is túl sok fattyú él ezen a világon, és nem akarom, hogy 16 éves fejjel be kelljen lépned a hadseregbe. Valami olyasmit mondott, folytatta Paul, hogy addig bűvöljem, amíg valósággal a zsebemhez ragad. Nagyon sajnálom, ha megsértettem volna. A nő megenyhült és elmosolyodott. A hasadék összezárult. A nyári virágok ismét kedélyesen bólogattak. Paul arra gondolt, hogy ha beletúrna ebbe a mosolyba, keze rugalmas sötétségbe ütköznék. Szó sincs sértődésről, biztos helyen van. De várjon, kap tőlem valamit. Kiment és gőzölgő leveses tállal tért vissza. A levesben zöldség úszott. Paulnak nem igen volt étvágya, de azért többet evett, mint amennyire kezdetben képesnek tagsálta magát. A nő elégedetnek látszott. Akkor a leves mellé mesélte el, mi történt. Paul hallgatta, és benne is felidéződött minden. Úgy gondolta, jó lesz, ha végre tudja, miért fekszik ott összezúzott lábbal, ám a mód, ahogyan a tudás birtokába jutott, nyugtalanította. Úgy érezte, mintha valami elbeszélés vagy színdarab szereplője volna, és története nem valóságos események sora, hanem kitalált cselekmény. Enni épp Sidewinderbe tartott a terepjáróján, hogy takarmányt vegyen háziállatainak, bevásároljon a fűszeresnél, és szemügyre vegye az új könyveket Wilson kisáruházában. Mindez egy szerdai napon történt, idestova 2 hete, a népszerű könyvújdonságok ugyanis mindig kedden érkeztek. Komolyan mondom, épp magára gondoltam, közölte, miközben kanállal töltötte a levest Paul szájába, majd szalvétával szakértően letörölte a beteg szája szögletén kicsorranó cseppet. Ilyen különös módon jöttek össze a dolgok, érti már? Egyébként azt reméltem, hogy a tortúra gyermeke fűzve is megjelenik, de hát hol van nekem ilyen szerencsém? Elmondta, hogy vihar készülődött, de aznap délig a meteorológusok nagy optimistán azt állították, hogy délnek fordul Új-Mexikó és Sangre de Cristos hegység irányába. Igen, felelte Paul, mert most már ő is emlékezett rá. Valóban ezt ígérték. Igazából ezért is indult a útnak. Mozdítani akarta a lábszárát, de iszonyú fájdalom hasított belé. Felnyögött. Ne csináljon ilyet, szólt rá a nő. Ha egyszer ez a láb rázendít, nem hagyja abba, és új tablettát csak 2 óra múlva hozhatok. Már így is túl sokat kap. miért nem kórházban vagyok? Nyilvánvalóan ezt kellett volna kérdeznie, de úgy érezte, egyikük sem akarja, hogy ez a kérdés elhangozzék. Legalábbis egyelőre még nem. Bementem a takarmányboltba, és Tony Roberts akkor figyelmeztetett, hogy szedjem a lábam, ha még a vihar előtt haza akarok érni. Én meg azt mondtam rá, milyen messze van a város? Kérdezte Paul. Hát nincs valami közel, mondta a nő ködösen, és elnézett az ablak felé. Különös csend lett, és Paul-t megrémítette, amit a nő arcán látott, éppen mert semmit sem látott rajta. Alpesi réttel álcázott sötét szakadék volt, a feketeség maga, melyben nem nőtt virág, és jaj annak, aki oda belezuhan, mert sokára ér a mélyére. Az ilyen arc olyas valakié, aki néhány pillanatra elódódott élete minden támpillérétől és mérföldkövétől, aki nem csak arról az emlékképről feledkezett el, amelyet épp felidézett, hanem maga az emlékezés is megszűnt számára. Paul egyszer felkeresett egy elmegyógyintézetet. Évekkel ezelőtt, mikor anyagot gyűjtött a tortúrához, annak a négy részes sorozatnak az első kötetéhez, amely az utóbbi 8 évben fő jövedelmi forrása volt. Ott figyelte meg ezt a tekintetet, vagy pontosabban a tekintet hiányát. A tudományos megjelölés a katatónia, de azt, amitől most megrettent, nem jellemezte ilyen pontos szakkifejezés. Inkább valami homályos összehasonlítás kínálkozott,